Bírák könyvének 11. részéből az első 11 verset fogjuk felolvasni. Ez lesz Istenünk igéje ma délelőtt. Bírák könyvének 11. része, első 11 verse, így hangzik. A giládi Jefte erős vitéz volt, egy parázna nőnek volt a fia. Jeftét Gilád nemzette. De amikor a feleségei szült fiakat Giládnak és feleségének a fiai felnőttek, azok elűzték Jeftét, és ezt mondták neki: nem kapsz örökséget apánk házából, mert más asszony fia vagy. Jefte elmenekült testvérei elől, és Tób földjén telepedett le. Gyülevész népség verődött Jefte köré, és együtt portyáztak. Néhány nap múlva az ammóniak megkezdték a harcot Izrael ellen. Amikor megkezdődött a harc az ammóniak és Izrael között, elmentek Gilead védei, hogy elhozzák Jeftét Tób földjéről. Ezt mondták Jeftének: jöjj, légy a vezérünk, és harcoljunk az ammóniak ellen. De Jefte ezt mondta Gilead védeinek: hiszen ti gyűlöltök engem, és kiűztetek apám házából. Miért jöttetek most hozzám, amikor bajban vagytok? Gilead védei ezt felelték Jeftének: éppen ezért fordultunk most hozzád. Jöjj velünk, és harcolj az ammóniak ellen, azután légy nékünk, és Gilead egész lakosságának a feje. Jefte ezt mondta Gilead véneinek: ha visszavisztek engem, hogy harcoljak az ammóniak ellen, és ha az Úr hatalmamba adja őket, akkor én akarok lenni a vezetőtök. Gilead vénei azt felelték Jeftének: hallja az Úr, ami köztünk történt. Úgy fogunk cselekedni, ahogyan mondod. Akkor elment Jefte Gilead véneivel, a nép pedig a maga fejévé és vezérévé tette őt. Jefte pedig mindezt elmondta az Úr színe előtt Micpában. Hiszem, Uram, azt továbbra is, hogy a te igéd megelevenítő élő szó, amely egyedül képes megjobbítani, tökéletessé tenni bennünket, és amely bemutat téged, és téged szeretnénk ma látni, Uram. Amen. Tehát még mindig a Bírák könyvénél tartunk. Már néhány hete volt erről szó, hogy talán két héttel ezelőtt tanulmányoztak utoljára a Bírák könyvét, és hogyha végigolvassuk a Bírák könyvét, mindig csak valami ilyesmi jut nekem legalábbis az eszembe, hogy egyszer fent, egyszer lent. Egyszer Istennél van a nép, hát egyszer meg Istentől, amilyen messze csak lehet, nagyon messze van. Azt, amikor így gondolkoztam ezen a mai történeten is, meg a Bírák könyvén is, úgy tűnt fel előttem, mintha nem is egy Izrael lenne, mintha kettő lenne. Lenne egy nagyon rendes Izrael, meg lenne egy rendetlen Izrael, aki mindig elfordul Istentől. Meg lenne az a nagyon rendes, az pedig olyan, aki mindig ott van Isten előtt. És ez a történet is igazából nem felszerettem volna az egész Jefte történetét olvasni, mert tanulság lett volna, de nem nincs erre időm. Ez a történet is úgy kezdődik, hogy van egy rendetlen Izrael. Ez a rendetlen Izrael, abban a versben tűnt nekem ki először, fel is olvastam, 11. rész, 2. verse, de amikor a felesége szült fiakat Giládnak és feleségének a fiai felnőttek. Amikor Izrael elfordul Istentől, akkor úgy írja az ige, hogy felnőtt Izrael. Nagy lett Izrael. Legalábbis a maga szemében. Úgy gondolja, hogy nekem már nincs szükségem Istenre. Nekem már nagyon jó dolgom van. Ez a felnőtt Izrael, ez nem olyan túl jó dolgokat csinál. Nem elégszik meg Istennel, azt mondja, hogy nem akarok én kimaradni a jóból. Nézzük meg, hát ha az a másik Isten, esetleg az jobban segít. Nem elégszik meg ez a felnőtt Izrael, úgy tűnt előttem ilyenkor, mint valami dőjfös ember. Feldhordja az orrát, pöffeszkedik. Mit nekem Isten? Mintha ilyen lenne Izrael. Többet akartak. Még a testvérüket is Gilead népe elküldte. Ez az egyik Izrael. Aztán a másik Izraelt, akit látok, az egészen más Izrael. Az egy egészen pici kis összetöpörödött Izrael, aki ott nyöszörög, ott könyörög Isten előtt, hogy Uram, kérlek, ments meg. Azt pedig a 10. részben olvashattuk, a 15. versben, Vétkeztünk, tégy velünk teljesen úgy, ahogy a jónak látod, csak most megments meg bennünket. Ott görnyed. Nem tudom, a testvérek látták a Hegedűs a háztetszőn című filmet? Én nagyon régen ezt láttam, és nekem nagyon tetszett. Ott ilyen zsidó emberekről van szó. És ott van egy olyan ember, egy kis varó legényke. Nagyon sovány, hosszú arca van. Fekete haja, mint egy zsidó embernek, kicsit hosszabb pajesza, orra, kis szemüveg, szikár, és előttem van egy olyan jelenet, mikor megy a munka, egész nap dolgozik, csak azért, hogy a családjának a betevő falatja meglegyen, és megy a gazdag emberhez, viszi a kis munkáját, és reménykedik abból, hogy remélem meg lesz elégedve vele, remélem mindent rendbe talál, és kapok annyi pénzt, hogy ma tudjunk enni. És oda megy a gazdag ember elé, párás a szemüvege, annyira hideg van kint az orosz télben, ezek orosz zsidók voltak, vagy lengyel zsidók, nem tudom pontosan, oda megy, könyörög, ki van fújva, arca tiszta, piros posgás, és könyörög a gazdag előtt, össze van töpörödve, össze van esve, minden szava bármit mond, csak az hallatszik ki a szavai mögül, hogy könyörülj rajtam, essen meg a szíved rajtam. És tudják, testvérek, mikor olvastam ezt a történetet, Izrael ebben az állapotban van. Már nem az a pöffeszkedő, már nem az Izrael, mint amikor elpártolt, az, hogy hát megy nekem ez Isten nélkül, hát van nekünk bíránk, x évig uralkodott, 40 évig, 10 évig, 20 évig, semmi gond nem volt, nem volt ellenség, nagyon jó. Akkor pöffeszkedő Izrael volt. Most egy összetört Izrael van. Egy ilyen kis összeaszott arcú zsidó emberhez hasonló, aki ott könyörül, ott könyörög. És már nem azért küzd Izrael, hogy neki több legyen, már az életéért küzd. Az életben maradásáért küzd. Mennyire megváltozik az ember? Izraelnek 18 évnek kellett körülbelül elteljen ahhoz, hogy lefogjon. Volt egy nagy gazdag, pöffeszkedő, aki azt hiszi, hogy megy nekem Isten nélkül. El kellett telni egy pár évnek, és már ott van a porban. Ott görnyed, ott csúszik, mászik, már csak ott remeg. Nem tud már mit csinálni. Amikor Jeftének ez a története van, azt gondolom, Jeftét, amikor elküldték az ő testvérei, akkor még az a pöffeszkedő Izrael volt. Nem kell ez, hogy itt legyél. Nekünk legyen több. Aztán, amikor Jeftét visszahívták, akkor már az a másik zsidó ember van. Tudják, testvérek, Izrael története pont olyan, mint a tékozló fiú története, egymás után megismétlődve. Sokszor. Mert a tékozló fiú is ugyanezt akarta. Mit akart? Önállósulni akart, még többet akart, akart gyarapodni. Voltak neki ötletei, voltak neki céljai, voltak neki kívánságai. Fel volt fúvódva, azt hitte, hogy neki menni fog. El kellett telni egy kis idő, és ott könyörgött. Aztán ott könyörgött. És Izrael is pont ugyanebben a cipőben járt. Testvérek, azt gondolom, hogy ez nagyon is nekünk szól. Ez nagyon nekünk szól. A két Izrael, ami igazából egy Izrael, azért, mert ilyenek vagyunk mi emberek. Én magam ilyen ember vagyok. Sok embert ismerek, sok emberrel beszélgetek, és főleg fiatalok, akik ott állnak, hogy leérettségiztek, és röppennek ki, mennek főiskolára, tanítok is ilyeneket, és látom benne az ambíciót, látom bennük az ambíciót. Bennük van az, hogy majd én megmutatom, nem mondják ki, mert nagyon rendes gyerekek, de bennük van az, hogy én másképp fogom csinálni, én jobban fogom csinálni. Én meg fogom mutatni, én be fogom bizonyítani, hogy lehet másképp élni, meg lehet változtatni ezt a világot, meg lehet változtatni a dolgok menetét. És úgymond fittyenthány mindenre, mindent hátradob, és azt mondja, hogy nem akarok velük foglalkozni, én tudok mást. Ezeknek a fiataloknak, még ha jó szándékúak is, de nagyon-nagyon magasak az elvárásaik. Mindennel szembe. Ami nem tökéletes, ami nem a plafont üti, ami nem azt mondják, hogy hú, ez aztán világrengető dolog, az azt mondják, hogy hát elmegy. Pedig nagyon jó dolog. És nem, egyszerűen borzasztó magasak az elvárásaik, szinte lehetetlenség nekik sokszor megfelelni. És sokszor vannak ilyen életek, akik így indulnak el, és eltelik egy néhány év, és már nem hatalmas életcélok, nem tervek, semmiféle nagy ambíciók nincsenek benne, hanem esetleg belekerültek egy rossz társaságba, csalódások érték, egyéb negatív dolgok, és már csak azért küzd, hogy el ne pusztuljon. Esetleg a kábítószer, alkohol rabságában, szélsőséges esetekben. Egy nem szélsőséges esetben pedig elkezdi élni a, idézőjelben, én nem szeretem ezt mondani, szürke hétköznapokat, és már azt vesz észre, hogy nincsenek álmaim, nincsenek céljaim, igazából nem is küzdök semmiért, csak azért, hogy legyek, meg hogy holnap is legyen valami. Kicsinyes örömöket hajhász, minden nap legyen valami, este vagy reggel, egy jó étel, egy jó film, ennyibe merült ki a hatalmas igény. Ugyanitt van Izrael. Óriási nagy elvárásokkal, óriási nagy, hát úgy mondom, hogy beképzeltséggel indult el Isten mellett. Akkor volt az, amikor múltkor mondtam testvéreknek, hogy Isten meg azt mondja, még találkozhatunk. Még találkozhatunk. Azért, mert Isten onnantól kezdve is számon tartja az ő útjukat, mikor elmentek. És egészen idáig lesüllyedhet az ember. Tudják, testvérek, én bennem megvan ez. Bennem állandóan ott van ez a bizonyítási vágy. És emiatt szenvedek sokszor. Ez az én ó emberem, hogy bizonyítani akarok magamnak. Ez a sokkal rosszabb, mint hogy másoknak akarok bizonyítani. Bennem mind a kettő megvan, és küzdök vele. És úgy jöttem egyszer rá, testvérek, hát szoktam itt szolgálni Békés Csabán, és ott olvasom az igét, imádkozok, és egy hétig, vagy hosszú ideig, és nem tudok mondani róla egy szót se. Elmesélem a történetet, és itt vége. Hát uram, hát hogy fogok kiállni? Mit fogok mondani? Hát a testvérek buzdításra várnak. Ott összeroskadtam Isten előtt. Imádkoztam. És oda jött az én, azt mondtam Istennek, a lélek által imádkoztam. Uram, én nem tudok bizonyítani már semmit. És amikor ezt elmondtam, akkor esett le nekem a tantusz, hogy én azért nem kaptam üzenetet, én azért nem haladtam előre az én dolgomba, mert valakinek bizonyítani akartam. Magamnak, vagy a testvéreknek, vagy másoknak. Mindegy. Úgy akartam feltüntetni magam, vagyok valaki. Isten bezárta a kaput. Isten nem adott semmit. És mikor megaláztam magam, és azt mondtam, igen, Uram, én tudok bizonyítani. Azt, hogy szükségem van rád. Azt tudom bizonyítani, hogy kegyelemre van szükségem. Az, hogy nélküled semmi nem vagyok. Hogy nélküled a kis ujjamat sem tudom megmozdítani. Ezt be tudom bizonyítani minden embernek. De nagy dolgokat nem tudok bizonyítani. És tudják, amikor testvérek, ide eljutottam, hogy minden, amin van, az Istentől van. Semmi nem történik az életemben, ami ne Istennek a szereteteje lenne. Ha bűnt követek el, akkor ő úgy bánik velem, mert szeret. Ha engedelmesen élek, ő így bánik velem, mert szeret. De minden azért, mert Isten szeret. És nem tudok más bizonyítani, Uram, ha te nem veszel körül engem a te szereteteddel, ha te nem árnyékozol be engem a te kezeddel, elpusztulok. Egy szót nem tudok mondani. Egy dolgot nem tudok megtenni értelmesen, mert belőlem a bűn fakad, vagy elszúrom azt a dolgot, vagy egyszerűen csak rossz lesz úgy, ahogy van és kész. Az embernek le kell süllyedni. Én nem tudom, hogy hogy vannak itt a testvérek most. Éppen a felfúvódott állapotban azt gondolják-e, vagy gondolja valaki, hogy hát én másképp fogom csinálni, mint a többiek. Én tudom jobban. Én nekem esetleg megy Isten nélkül, mert eddig is így csináltam. Az nem azt jelenti, hogy ez az ember nincs bemerítkezve, meg nem gyülekezeti tag. Ez lehet gyülekezeti tag is. Észre se veszi az ember, és nem jár Istennel, csak imaházba. De nem Istennel. Isten nélkül szépen eljön imaházba, Isten nélkül hazamegy imaházból. És azt mondja az ember, megy ez eddig is, ez a hívő élet, így kell csinálni. Hirdetem az ilyen embernek, gondolkozzon el, mert eltelik egy kis idő, és le fog fogyni. Egy jó fogyókúrája lesz, testének, lelkének. Azért, mert úgy fog járni, mint Izrael. Egészen odáig, ha hívő ember főleg, ha még ott nem fog térdepelni Isten előtt. Én azt figyeltem meg, rövid ideje vagyok hívő, hát meg rövid ideje is élek itt a földön. De azért láttam egy-két dolgot, Sokszor jártunk a zenekarra a temetésre, és tanulságosak ezek a temetések. Azért, mert olyankor mindig megtud az ember egyet s mást az emberről, sok felé megfordulok, és hallottam. És azt tapasztaltam én, testvérek, hogy sok embert az élete végén szenvedések érik. Nagy szenvedések érik. Amikor közeledik az élete vége. És gondolkoztunk ezen, testvérekkel, hogy miért van így? Jártak imaházba, és Isten így bánik velük? Azért, mert akkor az élete végén az embernek sokszor Isten kiégeti még azokat a salakokat, megmetszegeti, amitől egész életében saját erejéből először nem akart megválni, aztán meg már nem tudott megválni. De Isten azt akarja, hogy szeplői sömörgőzés nélkül álljunk oda majd a szín elé, ezért megteszi őt. Egy rövid ideig szenved, de aztán egy örök életben békességben van. Sok emberrel megteszi. Aki azt gondolja, hogy vagyok valaki, aki most így járkál itt, megelégedve saját állapotával, és azt gondolja, hogy én a helyemen vagyok, annak hirdetem, hogy gondolkozzon el. Vigyázzon. Mert aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Aki pedig úgy érzi, hogy én vagyok az a kis pirosposgás zsidó ember, akinek a kicsi kis kör szemüvege még be is van párásodva, de nem a hidegtől, hanem a rengeteg könyvtől. Az az ember meg azt mondom, hogy tegyen úgy, mint Izrael népe. Mert Izrael népe oda került, de tudott kiáltani. Azt tegyen úgy, mert mindaki az Úr Jézushoz jön, azt ő el nem küldi, sőt, az Úr Jézus von magához. Az Úr Jézus teszi meg azt, hogy mi ott legyünk lenn a porba, hogy felemelhessen. Nagyon érdekes, hogy az Isten az mindig felemel, meg az Isten az mindig lehajol, mert mikor az emberiség a legnagyobb építményét, Bábel tornyát megépítette, azt hitte, hogy nagyon magas, nagyon nagy. Mit csinált Isten? Lehajolt a mennyből megnézni, hogy mit csinálnak itt az emberek. Ami az embernek nagyon magasztos és dicsőséges, Isten ahhoz is le kell, hogy hajoljon. Mert nála nincs fenségesebb, nincsen magasztosabb és nincsen nagyobb. Az az ember, aki úgy érzi, ott van a porban, ott roskad, az kiáltson az Istenhez, és meghallgatja. Van veszély. Az a veszély, hogy az ember nem tud kiáltani. Karácsony után felhívtak minket, nekünk nagy családunk van, sajnos nagyon kicsit tartjuk velük a kapcsolatot, de sok érdekes ember él a mi családunkban, nagyon kiszekuszol a mi családunk. És van egy nagybátyám, Budapesten élt, már nem él, nagyvilági ember volt egész életében. Egy olyan igazi, de még 70 éves korában is olyan szövege volt, mint egy 20 évesnek. Hát, oda jött hozzánk, mi is testvéremmel, hát csak néztünk, meg se tudtunk szólalni. Csodálkoztunk rajta. Van, akinek ez tetszik, mert azt mondják, hogy idős korára is milyen vagány, milyen bátor, milyen fiatalos. Na hát ez a bátor, fiatalos ember, én előttem nem így volt, hanem már akkor is szántam. Ez a bátor, fiatalos ember, ez légpuskával fejbe lőtte magát 2007 karácsonyán. Szörnyű betegsége volt, nem tudom pontosan, hogy mi, szörnyű kínjai, és nem bírta tovább, és fejbe lőtte magát. Ez az ember egész életében nem tudott kiáltani. És utólag derült ki, hogy mit tett, mert még azt is meghagyta valami papírba, hogy ne szóljanak akkor senkinek, ne szóljanak senkinek a betegségéről, minden titkolt. Ez az ember ez nem tudott megalázkodni. Ő úgy akart feltűnni mindig, mint aki életerős, öröki fiú, mint valaki. Ez az ember nem tudott megalázkodni. Sajnos nem tudott kiáltani, és ilyen szomorú vége lett. Ez a mi családunkban történt meg. Van egy másik eset is, ami veszélyes. Mikor az ember nem tud kiáltani, úgy, mint Izrael népe, azért, mert nem ismeri fel, hogy most már nem azért kell nekem harcolni, hogy több legyen, jobb legyek, meg hogy valamit mutassak kívülről, csorban essen az én külsőmön, csorban essen a rólam alkotott képen, hanem most már azért kell harcolni, hogy el ne vesszen. Azért, hogy meg tönkre ne menjen az élete. Azért, hogy esetleg benne ne pusztuljon a bűneiben, benne ne pusztuljon a betegségébe. És sok ilyen ember van. Halálos veszedelemben vannak emberek. És még mindig apró, kicsinyes kis, semkit nem érdeklő dolgokra ad. Arra odafigyel. Arra minden precízen megcsinál. Holott, körülötte, vagy benne, minden ripityára omlik, pillanatokon belül. Egyszer olvastam egy könyvben, Amerikában volt egy vulkán, azt hiszem valami Szent Helennek hívták, lehet, hogy nem pontosan így, fogadják a testvérek. Az a lényeg, hogy tudták a tudósok, hogy mikor fog ez a vulkán kitörni. Gyönyörű természetvédelmi területen volt az egész hegy, több száz kilométer térségben csak fenyőerdő, lombos erdő, patakok, vízesések, egy üdülő paradicsom is volt ott, és amikor tudták, hogy na körülbelül ezen a héten, vagy ezekben a napokban fog kitörni a vulkán, körbejártak szirénákkal, meg mindenféle autókkal, meg terepjárókkal, stb. A hegyekbe, és figyelmeztették a turistákat, az ott üdülőket, hogy vigyázzatok, mindenki menjen el innen nagyon messzire, mert a vulkán ki fog törni napokon vagy heteken belül. Szépen mindenki el is ment. Volt ott egy üdülő, akinek volt egy gondnoka. És ez a gondnoka ezt nem ment el. Azt mondta, hát nálam senki nem ismeri jobban ezt a hegyet. Hát ez ilyen tipikus tapasztalt idős bácsi, aki azt gondolja, hogy mindenek fölött úr. Nálam senki nem ismeri jobban ezt a hegyet. Nem meri megtenni ez a hegy, hogy az én fejemre zuhanjon. Mentek oda tévések, vették kamerára, hogy micsoda bátor ember, micsoda vakmerő ember. Szóltak a rokonai, a felesége, mindenki szólt neki. Ő nem foglalkozott vele, ő teljesen biztos volt. És amikor úgy mesélték el a híradások, ebben a könyvben úgy írt el az író, hogy amikor ez a vulkán kitört, aznapon ő szépen fölkelt, sütött egy kis tojást, a szalonnát is rakott hozzá, virágokat ültetett, hogy ott nagyon szép legyen minden a szálloda mellett, megetette a macskáit, és aztán kitört a vulkán, és 400 kilométeres körzetben mindent elpusztított, és semmi nem maradt életben. Ez az üdülő 8 kilométerre volt a vulkántól. Ez az ember nem vette komolyan, hogy milyen helyzetben van. Azt hitte, hogy hát, semmi különös. Azt hitte, hogy babra megy a játék. Nem vette komolyan. Az életével fizetett érte. Az élete ment rá. Sok ilyen ember van, aki azt gondolja, hogy van ennivalóm, van ruhám, nagyjából jó életet élek, nem lopok, nem csalok, rendes ember vagyok. Mi itt a baj? És szólik Jézus Krisztus igéje, szól hétről hétre. Vigyázz! Vigyázz, mert kitör a vulkán! Vigyázz, mert jő a végső ítélet, és meg kell állnod a te teremtő urad előtt. Hétről hétre hangzik Isten igéje. Látszólag nem történik semmi, ott a vulkán körül is olyan békés volt minden, úgy csicseregtek a madarak, gyönyörű volt, még az őzikék is legeltek. Egy pillanat telt el, minden elpusztult. Hétről hétre hangzik itt a szószéken a felhívás. És lehet rá válaszolni. Izrael népe felismerte a veszélyt. Izrael népe kiáltott. Izrael népe okos volt. Na hát, testvérek, Jefte ebben a összetoporodott kis zsidó állapotban lévő Izrael korszakban lett Izrael bírája. Akkor lépett a színre Jefte. Mit kell róla tudni? Hát elsősorban az, hogy a zsidókhoz írt levél 11. rész, 32. verse azt mondja, hogy Jefte hithős volt. Ez egy tény. Ezen nem lehet változtatni, mert a Szentírás mondja, és amit a Szentírás mond, az úgy van. Jefte az hithős volt. Na járjunk csak utána, hogy miért is volt ez a Jefte hithős, hiszen sok mindent nem csinált ő azért különlegesebbet, mint az elődei. Először is Jefte, azt írja a Szentírás, egy parázna nőnek volt a fia. Hát lehet ezt kétféleképpen érteni. Én utána jártam, és amennyire utána jártam, azt elmondom. A parázna nő jelenti azt, hogy prostituált, úgy, mint a mai nap, de sokkal inkább jelenti azt, hogy egy idegen népből való asszonynak a fia. Azért, mert a zsidók, a héberek azt tartották, hogy mindazok, akik nem az ő isteneiket tisztelik, azok mind más istennek borulnak le nyilván, paráználkodnak más istennel. És idegen isteneket úgy neveztek, hogy paráznák. Ugyanúgy, mint minket úgy neveztek, hogy pogányok, vagy stb. Őket paráznáknak nevezték. És Jefte egy ilyen idegen asszonynak lehetett a fia. Valószínűleg én azt se tartom kizártnak, hogy éppen egy amóni asszonynak lehetett a fia, akik fenyegették Izrael népét. Vagy egy filiszteus asszonynak lehetett a fia. Éppen, hát azokkal értek ott. Talán keveredtek is. Hát tudjuk, hogy Izrael népe akkor nem nagyon tartotta magát Isten törvényeihez, hanem ami jól esett neki. keveredett szokásban, gondolkozásban a férfiak a nőkkel. Ez nagyon fontos dolog Jeftével kapcsolatban. Második dolog, amit fontos, hogy Jeftét a testvérei elűzték, és azt mondták, hogy te más asszony fia vagy, nem örökölhetsz velünk. Hát jogosan tették-e, vagy nem? Ennek is megpróbáltam utána nézni, és azt tapasztaltam, hogy jogosan tették. Mert valóban nincs a Szentírásban Mózes törvényei között olyan, hogy idegen asszony fia örökölhet a feleségnek a fiaival. Nincs erre törvény. Viszont az volt a gyakorlat, egy íratlan törvény volt, Ábrahám is így cselekedett, mikor a másodrangú fiaival bánt el, hogy a más asszony vagy második feleségnek nem adott örök részt, csak ajándékokat. Ábrahám is a második feleségétől vagy másodrangú feleségétől való fiainak ajándékokat adott. Emberséges volt. Övéi voltak, elfogadta, de az örök rész az csak az elsőrangú feleségétől származó fiainak szállt. Na most Gilead fiai, akik elűzték Jeftét, azok rendes feleségtől való fiak voltak, és azt mondták Jeftének, hogy hát figyelj, te nem közénk való vagy, viszont látásra. Jogosan tették akkor, vagy nem? Én azt mondom, hogy papír szerint látszólag jogosan tették, valójában nagyon nagyot hibáztak. Azért, mert a Szentírásban nincsen minden leírva pontról pontra, hogy ezt és ezt így kell tenni. Ezt és ezt, hogyha valami ügyed van, ez a szabálya. Nincsen minden. Hanem amikor ez nincs leírva, azt látom, hogy életbe lép, úgymond az első pont, a nagy parancsolat. Szeresd Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Ha nincs parancsolat, életbe lép az első. Ha nincs szabály, nincs utasítás, életbe lép az első. És ez mindent elsöprő, ez mindent átfogó, mindent egybeszerkesztő parancsolat, amely tökéletesen betölti az egész írást. És aki ezt megtartja, az minden törvényt megtart. És Gilead fiai nem ezt tették. Azt mondták, hát nincs itt szabály. Nekünk nincs erre törvényünk, sőt, nálunk az a szokás, hogy te nem járhatsz örökségben. Viszont látásra, érdekes, hogy mennyire ragaszkodtak itt most Izrael Istenének törvényeihez. Olvastam, hogy ugyanebben az időben Babilonban sokkal emberségesebbek voltak ezek az örökösödési törvények. Vajon az isteneik jók voltak Babilonnak, Izrael fiainak? De amikor már a törvény az nem neki kedvezett, akkor már az nem volt jó? Nagyon érdekes dolog ez. És meglátszik, hogy milyenek voltak Gilead fiai. Na hát Jeftét így elűzték. A harmadik dolog, meg a végén, amit még érdemes Jeftéről tudni, hogy elmenekült Tóbföldjére, ott portyázott, ilyen rabló csapatfélébe nek a vezére lett, és a testvérei, mikor ebbe a elesett állapotba kerülnek, szükségbe voltak, visszahívták őt. Na hát, miért hithős Jefte? Én arra jutottam, hogy Jeftének volt egy édesanyja. Egy anyukája, szerintem ez a báványimádó parázna nő is azért ember volt, és szerette az ő fiát, és ott dajkálta az ölében, ott játszadozott vele. És biztos elmesélte nekik, hogy látod, amúgy micsoda nagy nép, mennyire, milyen hatalmasok az isteneik, ilyet meg ilyet tettek, és az anya is megtanította a saját isteneire. Az apukája, Gilead, ő pedig elmondta, nézd meg Izrael istenét, nézd meg, milyen hatalmas! Ketté választotta a Vöröstengert, és Jefte ott volt, és látta, hogy az anyukája nagyon szereti, apukája is nagyon szereti, mind a ketten mondják, ez a jó Isten, egyik ezt imádja, a másik azt imádja, hát hogy legyen ez? Hogy legyen ez a dolog? Aztán Jeftét elűzik a testvérei, és Jefte elmenekül. És mit látott? Volt egy szerető anyukám, aki mesélt az ő isteneiről, aki gondomat viselt ez az anyuka. Az ő istenének higgyek, vagy pedig Izrael istenének higgyek, akinek a emberei, Izrael fiai, az Isten kiválasztott népe elűzött engem. Melyiknek higgyek? Jefte ott volt. Mert ők rosszul bántak velem, és azt mondták, hogy ez az igaz Isten. Az anyám az jól bánt velem, és ő is azt mondta, hogy az az igaz Isten. És tudják, testvérek, hogy Jefte Izrael istene mellett döntött. Mikor visszahívták a testvérei, azt mondta Jefte, megyek, harcolok veletek. Rendben, leszek a vezetőtök. életekre állok, segítek nektek. Ezért hitt hős Jefte. Azért, mert túl tudott látni a láthatókon. Mert Jefte nem csak azt látta, hogy engem kiközösítettek, engem kiüldöztek, engem semmibe vettek, nem csak ezt látta, és nem csak azt látta, hogy ha én Izrael oldalára állok, akkor anyám istenei, anyám nép ellen kell majd esetleg harcolnom. Nem csak ezt látta, hanem látta, hitével látta, hogy Izrael népe Isten népe. Bármennyire gonoszul bántak velem, bármennyire kisemmiztek, bármilyen rútú kiűztek engem, úgyhogy semmibe vettek, mint hogyha egy utolsó kutya lennék, én akkor is hozzájuk megyek, mert ők az Isten népe. Mert az ő Istenük az egy élő, igaz Isten. Én akkor is hozzájuk megyek. Jefte hit. És ez a hite ebben a cselekedetben lett nyilvánvalóvá. A hit szemei túllátnak a látható dolgokon. A hit szemei az aktuális eseményeken sokkal messzebbre látnak. Sokkal messzebbre látnak. És Jefte hithősé lett. Hithősé. De azt mondja a zsidókhoz itt levél, hogy mi pedig nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi. És azt gondolom, hogy minden ember, aki így él, minden ember, aki így tesz, hogy nem csak azt látja, ami az orra előtt van, mert az inkább vakít, mint hogy kinyitja a látókört, hanem messzire néz. Látja Isten, az az ember a célba ér, az az ember az jó oldalra áll, az az ember az jó döntést fog hozni. Jefte döntött. Azt mondta, én Isten népe mellett fogok letenni a voksomat, az ő élőkre fogok állni. Nem olyan könnyű dönteni. Nem olyan könnyű az embernek dönteni. Én nagyon nehezen döntök. És Jefte is tudta, hogy ez a döntése, amit most tesz, az egész életét meg fogja határozni. Ez a döntése neki szakítása múltjával, szakítás teljesen az anyja népével, az amóniakkal, ugyanis ha az Izrael mellett dönt, ellenük kell majd harcolni. És ez a döntés úgymond egy lapra tette föl az életét Izrael Istene oldalára. És azt mondta, én most ide teszek mindent, az életemet kockáztatom, mert vezér vagyok, nekem kell a seregéről lógagolnom, engem fognak felakasztani, engem fognak, velem fognak bármit csinálni, ha vesztünk, nekem vállalom a kockázatot. Mert hiszek Istenben. Egész életét meghatározó döntés volt. És tudják, testvérek, Isten mellett minden egyes döntés így meghatározza az ember életét. Mert gyakorlatilag a sorozatos döntéseinkből alakul ki a mi életünk. Ahogyan döntünk, olyanokká válunk. Arra az útra megyünk, abba az irányba fog haladni a mi életünk. És Jefte nagyon jól tudta. És Jefte Isten, Izrael Isten emellett lerakta a voksot, mindent egy lapra tolva. Nem lehet másképp csinálni. Nem lehet másképp csinálni. Egyszer volt egy karmester, odaállt a zenekar elé, akarta vezényelni, és látta, hogy a zenekarban a játékosok úgy játszanak is, minden, de látták, hogy már fáradtak, meg nem volt teljes odaadás a szívükben. Lerakta a karmester a pálcát, és azt mondta, na most dolgozunk, vagy menjünk haza? Most dolgozunk, vagy menjünk haza? Félszívvel nem lehet csinálni. Amikor egy zenemű tele van szenvedéllyel, amikor egy zenemű tele van mindenféle érzelmekkel, amit azért írt bele a szerző, hogy a közönséget hasson a közönségre, azt nem lehet úgy átadni, hogy én csak eljátszom. Az csak akkor fog átjönni, hogyha az én szívemet, lelkemet beleteszem. Így van ez Isten követésével is. Döntsük el! Akarjuk Istent követni? Vagy menjünk, azt pihenjünk vasárnap, aludjunk egy jót? El lehet dönteni. Mindenkinek a kezében van a döntés joga. Nem lehet másképp csinálni. Testvérek, mikor van egy futó, azt hinné az ember, hogy hát nagyon erős lábának kell, hogy legyen. Ez igaz. De mindenének nagyon erősnek kell lenni. Mert egy futónak a kis ujjától kezdve a füle botjáig minden egyetlen egy célra van összpontosítva. Arra, hogy a lábaiba a lehető legtöbb olyan energia menjen, hogy az vigye előre. Az egész teste feszül azért, hogy minél hamarabb érjen a célba. Az egész teste egyetlen egy célért dolgozik. Az egész teste, nem csak a lába, minden azért küzd, hogy célba éljen. Én ezt azon a héten értettem meg, testvérek. Én azt hittem, hogy a trombitálás arról szól sokáig, hogy itt jó legyen a szám, meg hogy menjen a levegő. Azt be van fejezve. Nem. Ugyanilyen minden. Nekem az, hogy hogy állok hozzá, hogyan veszem föl a hangszert, keresztbetett lábbal ülök, vagy nem tudom én hogyan, befolyásolja, hogy hogy fogok játszani. Az, hogy valaki hogyan éri a hívő életét, karbatett lábbal, karbatett kézzel. Az, hogy valaki kényelmeskedi végig az egész életét, és azt mondja, hívő vagyok, és nem teszi oda soha az életét az oltára, az ilyen. Lehet, hogy eléldegél, semmi hatása nem lesz. Pedig nekünk hatni kell. Mert azt mondja az Úr Jézus, mi vagyunk a föld sója, mi vagyunk a világ világossága. Ezt az ember azonban magából nem tudja kicsikarni. Az ember vagy só, vagy nem. Vagy világosság, vagy nem. Ezt az Isten adja. Nekünk csak az a dolgunk, hogy mindent odaadjunk az oltára. Hogy mindent az ő kezébe tegyünk le. Nem tudunk többet. Nagyon nehéz dönteni, testvérek. Nagyon. És tudják, testvérek, rengeteg olyan ember van, aki ellébecolja az egész életét. Nem tudom más szavakkal kimondani. Ellébecolja, sántikál végig, mert nem akar dönteni Jézus mellett. Mert az életed nagy döntéseit, a fordulópontokat nem akarja meglépni. És még a kisebb dolgokat se akarja meglépni. Mert ezt inkább megúszom, ez kényes. Kényes Isten mellett lerakni a voksot. Azért, mert esetleg majd azt gondolják rólam, hogy... Mert azt mondják rólam, hogy? Meg azt mondták, hogy hát persze, kutyából nem lesz szalonna. És nem dönt. És olyan egy gyerekhez hasonlítom az ilyen embert, mint a sunyító diák a padban, aki végig ott van az órán, végig, de ott sunyog, nehogy felszólítson a tanár. Nehogy rám kerüljön a sor. Lapul, bebújik a pad alá, könyvét maga elé rakja. Szörnyű. És így élik le emberek az életüket. Járnak imaházba, ott vannak az órán, sunyítanak, nehogy valaki rámutasson, nehogy az Isten neki szóljon, mert akkor változtatni kell, mert akkor kibújik a szög a zsákból, és nem dönt az ember. Ahhoz, hogy valaki döntsön, azt az igét kell betölteni, hogy légy bátor, erős és férfi. A nőknek is ugyanezt, ugyanez a lelkület kell. Mindenkinek bátorságra van szükség. Jelenések könyvében olvassák a testvérek, gyávák nem örökölhetik Isten országát. Nem én találtam ki. A gyávák nem örökölhetik Isten országát. Aki nem meri meghozni a döntését, mint Jefte, hogy én leteszek mindent Isten népe oldalára, nem örökölheti Isten országát. Az ott élhet, de úgy mennyek országába él, azt mondja az Úr Jézus, olyan a mennyek országa, mint a szántóföld, ahol vannak búzák, és ott van a konko is. Az a mennyek országa. Ott élhet az az ember a mennyek országában, de konkolyként és nem búzaként. Nagyon vigyázom mindenki, hogy megehozza a döntéseit. Aki pedig csak így végig, simulékonysága, végig akarja megúszni ezeket a nagy döntéseket, kis döntéseket, úgymond túlélni az egészet, az sajnos az, akiről a Biblia úgy ér, hogy aki pedig meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. Aki pedig meghátrál, abban nem gyönyörködik Isten lelke. Az, hogyha valaki csak meg akar úszni döntéseket, és nem dönt, az is egy döntés. Az a meghátrálás döntése. Az az ember az úgy döntött, hogy én most meg fogok hátrálni. Én nem akarok szembenézni az előttem levő dolgokkal. Én meghunyászkodok. Nem akarok szembenézni, hogy végre átadjam az életemet teljesen, örökre és végérvényesen Istennek, hanem próbálok úgy vele járni is, meg hát amikor nem olyan kényelmes, akkor nem. Mindenki tegye meg ezt a döntést hittel. Testvérem, mersz-e hitből lépni? Mersz-e dönteni? Isten mellett. Egyszer hallottam egy sírfeliratról. Ezen a sírfeliraton az állt. Voltam, mint te, leszel, mint én. Gyere, kövess engem. Hát eléggé morbid, hogy másképp ne fogalmazzak, de nem egy kellemes üzenet. Voltam, mint te, egy sírfeliraton, mondja a halott az élőnek. Leszel, mint én. Gyere, kövess engem. Én nem írnék ilyet a síromra. Minden esetre ezt nem csak sírkőre lehet kiírni, hanem emberi életekre rá lehet írni. Én találtam egy szemét a Bibliára, akire kétszer is rá lehet ezt írni. És mind a két, és a kétszer egészen más értelme lesz. Emlékezzenek vissza, testvérek, a samáriai asszonyra. Akkor, amikor még nem találkozott Jézussal. Azt akkor is elmutatta a samári asszony, hogy voltam, mint te, leszáll, mint én. Gyere, kövess engem! Miért? Mert amikor ez a samáriai asszony nem találkozott Jézussal, miért mondhatja, hogy voltam, mint te? Azért, mert ez a saját samári asszony valószínűleg egy szép nő volt fiatal korában. Tele volt álmokkal, vágyokkal, célokkal, mindenféle jó dolgokkal. Igen ám, de eltékozott az életét, többször férjhez ment, rosszul élte az életét, és lett valaki. És azt mondta, ez a samári asszony ekkor azt mondja, hogy én is olyan voltam, mint te. Tele álmokkal, célokkal, mindenféle jó dolog volt a szívembe, de a bűnnek adtam az én szívemet, és leszel olyan, mint én, hogyha a bűnnek adod a szívedet. És mosolyogva mondja a sátán belőle, gyere, kövess engem! Gyere, kövess engem! És milyen állapotban volt ez a samáriai asszony? Ő is járt a kúthoz, meg más asszony is járt a kúthoz, mégse találkoztak soha. Ugyanoda a helyre jártak, csak külön időben. Nem volt kapcsolata emberekkel. Teljesen felbomlott ennek a samári asszonynak az életritmusa. Egy teljesen életidegen életet élt. Tűző napon kellett a kúthoz járnia, mikor a hűvös árnyékos délutánba szoktak járni. Azt mondja, ha bűnt követed, gyere, kövess engem. Gyere, majd leszel olyan, mint én. El fog szakadni az emberektől. Megromlik az életed. Már szégyelni fogod magad. Aztán van egy másik samáriai asszony is. Ugyanez. Csak akkor már találkozott Jézus Krisztussal. És ő is elmondja, hogy voltam, mint te, leszel, mint én, kövess engem. Mert az a samári asszony azt mondja, én is olyan voltam, mint te. Én is pont úgy éltem, ahogy te. Az én bűneim miatt az emberektől, Istentől, mindentől el voltam szakítva. Ott görnyedtem, nem volt célom, nem volt tervem, nem volt álmam, nem volt vágyam. Csak tengettem az életemet napról napra. Nem volt, ami megtöltse tartalommal. Olyan voltam, mint te, de találkoztam Jézussal. És visszamentem az emberek közé, és mondtam nekik, hogy ő a megváltó, ő a mesiás. És lehetsz olyan, mint én. Gyere, kövess engem! Kívánatosabb, azt mondja, hogy voltam, mint te, és leszel, mint én, új ember, új teremtés, új életet kapsz. Gyere, kövess engem! Ezt üzeni a samáriai asszony. Itt most befejezem mára, gondolkozzanak el a testvérek. A többit majd egyszer folytatom. Ámen.